Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpáti Judit, a mai szerkesztő vagyok. Szokásunk szerint egy interjúval és zenékkel készültünk mai műsorunkhoz. Egy fiatal lelkészt, Farkas Ábelt fogom kérdezni. Ábel annak a történetébe avat be minket, hogy miként zajlott le Jézus Krisztus felé fordulása, és hogyan indult el a vágyott katonai vagy rendőri pálya helyett Isten szolgálatába. 10 évvel ezelőtti megtérése óta drága kincsként őrzi Istennel való személyes kapcsolatát és az ige szeretetét. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a Lélekhangolóban Farkas Ábel lesz, aki fiatal evangélikus lelkész, a sámsonházai és pásztói gyülekezetekben szolgál. Milyen alapjaid voltak az utadhoz, ahol most jársz? Hívő családod van-e? Ők indítottak téged, vagy másképpen ért el téged Istennek az elhívása, szeretete?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy olyan családból indultam, ahol alapvető volt az, hogy járunk templomba, gyerektáborokba. Sok minden ismerős volt nekem egész kiskoromtól a Bibliából. Szüleim amúgy a határon túlról valók, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből. Én ide születtem már Százszalombattára, és tényleg egy ilyen közegbe nőttem föl, hogy mindig ott voltunk a gyülekezetben, de nem volt igazán személyes számomra mindez. Sok mindent tudtam ezekről. Anyukám, amikor elaludtunk, mindig lelki énekeket énekelt, később, amikor hitre jutottam, akkor furcsa is volt nekem, hogy honnan ismerősek nekem ezek az énekek. Aztán rájöttem, hogy onnan, hogy hát ezeket hallottam kiskoromban.
Szüleidben is ott lehetett az a hit, ami most már számodra is meghatározó, csak valahogy nem értetted meg még gyerekként?
Édesanyámban ott volt mindenképpen ez a hit. Ő imádkozott is sokat azért, hogy én és a testvéreim hitre juthassunk. Viszont nagyon sokáig engem ez nem érte. Hallottam az Evangéliumról, a Kis Szív története című könyvet is sokat olvastuk, ugye, ami az Úr Jézusnak a haláláról, annak a céljáról szól, hogy azért halt ő meg, ugye, a tiszta szív, hogy minket a koszos szíveket megtisztítson, de sajátom igazán ez nem volt soha. Engem fiatalon nagyon vonzott a világ, meg vonzott a katonai, rendőri hasonló pálya, és ahogy emlékszem, először bátyámtól hallottam arról, hogy mit is jelent a megtérés, és 12-3 évesen gondolkodtam szerintem erről először, amire emlékszek most, hogy nagyon jó lenne megtérni azok miatt, amikről beszélt, az örök életről, az üdvösségről, amiket mondott. Az egy vonzó dolognak tűnt, de akkor az én gondolatvilágom még egész más dolgokkal volt tele, és valahogy úgy kezeltem ezt, hogy majd megtérek, ha elértem azokat, amiket én szeretnék ebben az életben. Aztán még eltelt pár év, igazán akkor kezdett el munkálkodni szívemben az Úr, amikor elkerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra. Édesanyámék szerették volna, hogyha részt veszek ezen, és elküldtek egy ifjúsági hétvégére is.
Erre te már szívesen mentél akkor?
Nem igazán, akkor nem nagyon érdekeltek még engem ezek a dolgok. Igazából konfirmációi oktatásra is úgy kerültem el, hogy már túl voltam úgy az általános korosztályon. 8. koromban Debrecenbe szerettem volna kerülni, vagy oda felvételiztem egy katonai iskolába, és oda fel is vettek, viszont azzal a feltétellel engedett el anyukám Százszalombattáról Debrecenbe, hogyha ott konfirmálni fogok. ki is választottak egy gyülekezetet, hogy akkor fogok oda járni konfirmálni. A nulladék hét alatt, amivel indult ott a katonai iskolában a tanítás, meg a beszokás, az alatt én nagyon jól éreztem magam, én nagyon elememben éreztem magam akkor, olyan közeg volt, olyan társaim voltak, akikkel én nagyon jól kijöttem, viszont valahol nagyon önzőnek éreztem magam, hogy ilyen fiatalon ott hagyom a családot, nem foglalkoztat semmit, csak a magam igényeim. Végül is nulladik hét után kértem a szüleimet, ha lehet, akkor hadd iratkozzak vissza a Százszalombattán ott a gimnáziumba. Az egy 8-osztályos gimnázium volt, ahova addig is jártam.
Ez érdekes, hogy az álmaidat adtad föl ott, vagy ez a te lelki világodban hittől függetlenül így talált helyet, hogy ne távolodjál a családtól.
Sok tényező volt ebben, de az is benne volt, hogy arra jutottam, hogy elég lesz 4 évvel később majd azt csinálni, amit én szeretnék, ugye majd gimnázium után. Addig még akkor visszamegyek, és akkor család közelében vagyok, öcsém is akkor még viszonylag kicsi volt, pár éves. Ez az, ami motiváltabb, hogy visszamenjek. Viszont miután visszakerültem, elkezdtem a 9. osztályt ugye Százszalombattán, továbbra is ott volt anyukámban az a vágy, hogy menjek el konfirmálni, és így kerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra, és akkor ott Labosa Péter és Anita voltak a lelkészek. Jártam a konfirmációs órákra, mert szüleim mondták, hogy kell. Ugyanakkor engem ez annyira nem foglalkoztatott, akkor is cserkészkedtem, illetve a katonaság foglalkoztatott, meg a fegyverek, meg ez a világ. És egy alkalommal a konfirmációi oktatás alatt vitték a konfirmandusokat egy ifjúsági hétvégére, amit az EKE szervezett.
Az evangélikusok közössége az evangéliumért?
Igen. Erre én is elmentem, és ezen a hétvégén szembesültem én életemben először azzal, hogy az Úr mennyire valóságos, hogy olyan valóságos, mint te vagy én, hogy egy valóságos személy, nem csak úgy valahogy a kultúránknak a része, vagy ilyesmi, hanem hogy ő tényleg valóságos Úr, és ott szembesültem azzal is, hogy én távol vagyok tőle. Engem különböző dolgok az életemben egyszerűen elválasztanak ettől a valóságos Istentől, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal, és engem nagyon letaglóztak, hogy addig az, ami külsőleg része volt az életemnek, hogy az milyen valóságos. És akkor értettem meg azt, hogy Jézus azért adta az életét, hogy ezeket az akadályokat, ugye, amik az én életemben vannak, ezeket ő elvegye. Ugye fiatal fiúként voltam ott, mindenféle érdekelt, és volt egy csoportvezetőnk, nem is lelkész volt, egy egyszerű ács ember volt, aki vezette a csoportos beszélgetéseket nekünk fiúknak, és az ige hirdetéseket hallgatva a csoportos beszélgetésen értettem meg ezeket, és vele beszélgettünk, és akkor minden olyan dolgot, amiről lehet, hogy addig senki nem tudott, senki más, csak én, illetve hát Isten, azokat a dolgokat világosságra hozhattam, elmondhattam, és akkor kértem először életemben bocsánatot Istentől. Korábban ilyen nem volt. Korábban is volt, hogy imádkoztam gyerekkoromban, de igazán bocsánatot előtte úgy nem kértem, mint aki tudom, hogy én elveszett vagyok. Olyan érzés ez, mint ha egy süllyedő hajón valaki azt látná, hogy elment az utolsó mentőcsónak, hogy nekem nincs semmi kilátásom, és ebbe a helyzetbe jött be ugye az evangélium, hogy Jézus mégis azért halt meg, hogy Isten fia engem annyira szeret, hogy ő meghalt azért, hogy az én bűneimet átvállalja. És akkor kezdődött új az életemben. Igen, emlékszem arra, amikor kiléptem a szobából ez a beszélgetés után, akkor igazán nem tudtam, hogy mi történt, csak azt, hogy valami nagyon komoly dolog történt.
Vendégünk az evangélikus lélekhangolóban Farkas Ábel, evangélikus lelkész, aki a zene előtt arról beszélt, hogy milyen módon bízta Jézusra az életét. Kellett ehhez egy segítség, egy számodra hiteles hívő ember, aki ezt már megélte pontosan ugyanezt, vagy megtörténhetett volna ez veled magányodban otthon is? Kíváncsi vagyok erre, hogy mennyiben volt jelentősebben, és egy külön segítség, hogy ott volt veled valaki.
Tudom, hogy nagyon sokan mások, akik már Isten gyermekei, azok az igét hallva magányukban tudták mindezeket rendezni az Úrral. Nekem jó volt, hogy ezen az első alkalmon ott volt valaki, mert fel tudott tenni olyan kérdéseket, amelyek felszínre hozták azokat a dolgokat, amik engem elválasztanak Istentől. És az is jó volt, hogy tudom, hogy valaki ezt hallotta, ahogy én az Úr előtt elmondtam, vagy tudott segíteni abban, hogy én hogyan is forduljak Jézushoz, tudott abban bátorítani. Ahhoz volt erre szükségem, hogy segítsen lépésről lépésre, hogy én hogyan is járulhatok az Úrhoz.
Nekem elmondtad, hogy ez éppen a következő hónapban lesz 10 éve, hogy megtörtént veled, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, mondhatjuk, és az életedben további hitlépések következtek, illetve elindultál az Úrral, mondhatjuk. Hogy mentél tovább, és mi volt a fogadtatása annak a változásnak, ami benned végbe ment?
Ezután már nem kellett engem úgy noszogatni, akkor már szívesen elkezdtem járni a gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, ifi órákra, ibli órákra. Voltam egy héten 2-3-szor is, mentem át Százhalombattáról Érdre busszal, vágytam rá, hogy megértsek dolgokat, és jártam rendszeresen ezekre az ifjúsági hétvégékre, amit az EKE szervezett. Ezeken az alkalmakon nagyon sokat kerestem a lehetőséget, hogy beszélgessek például a csoportvezetőimmel a különböző kérdésekről, amik engem foglalkoztatnak, nemrég hitre jutottként. Például pont ezt a csoportvezetőmet többször megkerestem azzal kapcsolatban, hogy na vajon hogyan lehetek én hívő emberként katona, vagy hogyan kell ezeket látni, mert miután megtértem, hitre jutottam, azután is úgy valahogy természetes volt számomra az, hogy ezen a pályán fogok elhelyezkedni. Talán a következő ifjúsági hétvégén már mondta azt, hogy lelkésznek kéne mennem valahogy így a beszélgetés közben. Akkor már ismertem annyira az Urat, hogy tudtam, hogy nem lehet erre csak úgy nemet mondani, nem lehet úgy kikerülni, nem mehetek a magam feje után, de akkor ez még nagyon nem tetszett nekem, és két alkalomra is emlékszek, amikor az Úr nagyon belehasított az életembe egy-egy igével ezzel kapcsolatban. Egyik alkalom a példabeszélek 16:32-t hozta elém, ami valahogy így hangzik, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Nagyon megdöbbentett, ez nagyon megállított, mert azt mondja az ige, hogy Isten szemébe többet ér a türelmes ember, mint a hős, ugye hát a fegyveres ember. Többet ér az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Engem ez nagyon összetört, hogy Isten szemében az nem érték, ami nélkül én nem tudom elképzelni az életemet.
Te a katonasságra, illetve a rendőri hivatásra úgy tekintettél, hogy ezzel kapcsolatban felfedeztél itt magadban valamiféle olyan gondolatot, ami nem biztos, hogy annyira a közjaváról szól, hanem tényleg egy ilyen önző szándékot, vagy egy kitörési vágy volt benned, vagy olyasmi, amire vonatkozhat ez az ige, hiszen a rendőrök és katonák szolgálatára is nagyon szükség van.
Valóban szükség van. Pál mondja, ha jól emlékszek, a korintusi levélben azt, hogy mielőtt megtértetek, hogyan vonzódtatok a néma bálványokhoz, és úgy látom, hogy nekem ennek az életmódnak az elemei, a fegyverek is, meg ezek valahogy a bálványaim voltak, amik nélkül én tényleg nem tudtam elképzelni az életemet. Sokat néztem ugye így 10 évesen a YouTube-on mindenféle videókat, főleg Amerikából sokan raknak föl arról, hogy ilyen-olyan fegyverekről, ugye ott sokkal megengedőbb a törvényi környezet ezzel kapcsolatban, a fegyvertartással kapcsolatban, és hát ott feltesznek mindenféle videókat. És emlékszem, már bibliaolvasó ember voltam, amikor egyszer este hazaértem, talán edzés után, és akkor ott volt bennem, hogy na, még szeretnék megnézni 2 ilyen videót, de még nem olvastam el ma az útmutató szerint az igéket, az olvasmányt. Hogyha még megnézem azt a 2 videót, és csak utána olvasom el, bele fogok aludni. Úgyhogy előbb elolvasom, és akkor majd utána megnézem. És addigra már nagyon ott volt előttem, hogy az Úr előtt nincs rendben az, ahogy én ezekhez állok. És akkor a János evangéliumában az 5. fejezetből a Betesda tavi gyógyítást hoztál én, amikor Jézus meggyógyított egy 38 éve béna férfit, és ugye amikor megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő csak a körülményekre hivatkozott, hogy miért nem tud. és Jézus meg azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. És nekem ez volt ez a pont, amikor az Úr úgy elvégezte bennem, hogy ő elvágja ezt a fonalat, elvágja ezt a kötődést, ami engem annyira köt ehhez a területhez. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézus később találkozik ezzel az emberrel, azt írja ott az ige, hogy azt mondja neki, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. És belegondolunk, hogy 38 évig béna volt, mi rosszabb történhet vele. És az Úr akkor ezt így nagyon a szívemre helyezte, hogy ettől a területtől nekem el kell szakadni. És utána sem volt még olyan nagyon kedves számomra, hogy na akkor a lelkészi pálya felé gondolkodjak tovább. Utána szóba jött sok minden, hogy tűzoltónak menjek. Véglegesen az, ami a lelkészi pályára fordította a figyelmemet, amikor az Úr elém hozta Jézus és Péter beszélgetését a János evangéliuma 21. fejezetéből, amikor már a feltámadása után beszélget Péterrel, és háromszor is megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem. És Péternek ez eszébe jutatja azt, hogy ő megtagadta az Urat. És mind háromszor azt válaszolja Péter, hogy Uram, én szeretlek téged. És a harmadjára meg ugye el is szomorodik, eszébe jut neki, hogy elárult az Urat, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy elárultalak, te tudod, hogy én milyen ember vagyok, és hogy azt mondja, hogy de mégis ugye szeretlek téged. És Jézus pedig erre azt válaszolja neki, ugye harmadjára is, hogy legeltesd az én juhaimat. És végül is ez az az ige, ami leginkább engem abban erősített meg, amivel az Úr arról beszélt velem, hogy a lelkészi pályára szeretne ő küldeni. És így ez a másfél év alatt nagyjából, amíg ez a folyamat lezajlott, az alatt elvégezte bennem, hogy ne csak rájak kénytelen kelletlen, hanem hogy megszeressem az ő akaratát.
Emlékezzél meg az Úr jóságára, emlékezzél meg oltalmára, mert olyan magas, mint az ég, hűsége is meg tartó kegyelme hozzánk. Nagy az ő kegyelme népe iránt. A viharokban ő erős várunk. Mikor szépen...
A teológiára mentél, ott mennyire tartott téged végig ez az Istentől jövő elhívás, annak a lendülete, vagy volt-e, hogy elbizonytalanodtál?
Amikor mentem, akkor nem volt bennem semmi elképzelés ezzel kapcsolatban, csak tudtam, hogy ez az irány. Nagyon jó volt a gyülekezetünkben, Péter bácsitól kaptam egy áldóigét, a második Timóteushoz írt levélből az első fejezet 14. versét, hogy amikor Pál mondja Timóteusnak, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. És nekem ez nagyon kedves volt, mert valóban drága kincset kaptam az Úr Jézusban, ahogyan ezt elmondhattam, hogy velem új életet kezdett, hogy én kapcsolatba kerülhettem az élő, valóságos Istennel. Ez egészen elképesztő tapasztalat volt. És hát fontos volt ez az ige a teológiai tanulmányok alatt, hogy ezt a drága kincset megőrizzem, hiszen tudjuk, nem tudjuk. Sok-sok olyan képviselője van a teológiának, akik nem ismerik, nem szeretik az Úr Jézust úgy, ahogyan például Pál vagy Timóteus, vagy az előttem járó hívő emberek, és hát sokszor kritizálják magát Isten igéjét, kétségbe vonják annak igazságtartalmát, de nagyon jó volt megtapasztalni a teológia évei alatt, hogy az Úr mindig megértette velem azt, hogy az ő szava igaz, és hogy ebben a bizonyosságban megtartott a drága kincset, megőrizte, hiszen ez egy kulcs.
Érezted, hogy emiatt csodabogárnak néznek téged? Nem odaillőnek érződik, amit mondasz? Vagy egyszerűen vitt téged tényleg a lélek, hogy megszólalj, és ezzel ne foglalkozz?
Voltak alkalmak, amikor akár a világban, akár még a teológián is, hogy egyedül éreztem magam mindezzel, de az Úr mindig készített utána alkalmat arra, hogy legyen testvéri közösség, és voltak olyan évfolyamok, amelyek kifejezetten felüdítettek. Nagyon idegen az embertől Isten ismerete, ahonnan én is indultam. Nem is feltétlen az egyháziasság, vagy hogy templom, vagy ilyesmiről, hogy szó van, hanem az élő ige, amikor az ember arról tesz bizonyságot, hogy az Úr Jézus személyesen meg lehet ismerni, úgy, mint hogy két ember megismerheti egymást, hogy az Istenről nem csak tudni lehet úgy általában dolgokat, hanem igazi személyes kapcsolatba lehet vele kerülni. És hogy ennek persze az első lépése az, hogy a bűneinket, az istentelenségünket kell rendezni, amikor erről beszéltem az embereknek, és arról, hogy ugye Isten tette meg felénk ebben az első lépést, hogy a fiát adta értünk, hogy a bűneinket elvegye. Ez mindenképpen egy idegen üzenet sokak számára. Egyházi közegben sokszor azt tapasztaltam meg, hogy ez nem egy idegen üzenet, olyan értem, hogy hallottuk már, tudjuk ezeket a dolgokat, de nagyon sokszor tapasztaltam azt, akár még a teológián is, hogy valakinek ez nem sajátja, valakinek ez nem belső tapasztalata.
A teológián találkoztál a későbbi feleségeddel is, ha jól tudom.
Miután hitre jutottam, nekem fontos kérdés volt a társkérdés, mit akar Isten ezzel a területtel az életemben. És nagyon sokat kerestem, még mielőtt a teológiára mentem, akkor is egy ifjúsági hétvégén, hogy na olyan ki lehet az a hívő lány, aki valamikor a társam lesz. Amikor a teológiára kerültem, akkor is sokat gondolkodtam ezen. Már fél év eltelt, amikor Dóri már oda járt a teológiára, és egy fél év kezdő csendes hétvégén beszélgettünk vele, és akkor tűnt fel nekem, hogy ő milyen közegből is van. Nem nagyon foglalkoztattak azok a lányok, akikről nem tudtam, hogy az Úr Jézushoz tartoznak. És akkor kezdett feltűnni, hogy mondta, hogy melyik gyülekezetből van, hogy a nyíregyházi Emmaus gyülekezetből. Mondta, hogy Ifin, Iczés István bácsinak a könyvét olvasták, és hogy azzal foglalkoztak. Örültem neki, hogy van ilyen is.
Korábbi érdi lelkész, akit te is nagyon tisztelsz.
Igen, és megörültem neki, hogy vannak ilyen fiatalok teológián itt az akkori első évfolyamban. Egyre többet beszélgettünk, és bennem is ott volt az igénye annak, hogy tudjam, hogy ő egészen biztosan az Úrhoz tartozik-e, amikor egy olyan pontra eljutottunk, hogy már tényleg az volt, hogy akkor vagy abba hagyjuk ezt az ismerkedést, vagy akkor komolyabban kimondjuk, hogy azért ismerkedünk, hogy összeházasodhatunk-e majd egyszer, akkor én is elkezdtem nagyon komolyan kérni az Urat, hogy Uram, mutasd meg ebben az akaratodat. És az Úr itt is adott egy választ. János evangéliumából a 15. fejezetből hozta elém azt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogyha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Nagyon komolyan borultam oda az Úr elé, és könyörögtem ezért a válaszért, és nem is kellett rá nagyon sokat várni. Később elmondtam Dórinak, és olyan megerősítő volt az, hogy ő is megkapta ezt az igét többször utána.
Ugyanezt.
Ugyanezt az igét. Méghozzá úgy, hogy egy ifi táborban, amit ő ott az ő gyülekezetükben tartottak, akkor mindenki neki volt osztva, hogy kinek kell írjon egy igét. Ő pont ezt kapta meg az egyik ifistársától, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy Isten hogy rátette a pecsétjét erre a folyamatra.
És a közös életetekben akkor mondhatjuk, hogy fontos azóta is, és már lelkész is vagy, hogy mindaz megmaradjon benned, amit rád bízott az Úr, és ugye ez visszautal a teológiára indító igédre is, hogy őrizd meg a rád bízott drága kincset. Ezek így összeállnak az életedben, úgy látom.
Hát ezek fontos mérföldkövek, amikhez azt gondolom ragaszkodnom kell, tartanunk kell magunkat, és emlékeztet arra is, hogy az Úr Jézus él, hogy ő tud velünk beszélni. Mert azért, amikor a hétköznapokban mindenféle feladattal szembesülünk, sokféle teher van az emberen, és rajtam még nincs is olyan nagyon sok, úgy nagyon jó, hogyha az ember vissza tud arra emlékezni, hogy Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.
Lélekhangoló.
Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztóra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy Biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az. Az égből hulló eső vize itatja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és Pásztó volt egy ilyen hegyes, völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik Zsoltárából, a 139. Zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni. És valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Farkas Ábel evangélikus lelkésszel beszélgettünk.
Ez itt a Lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az evangélikus rádió missziót.
Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
Önök továbbra is a Lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness.
William Enders, Jim Lovell és Frank Borman, az Apollo 8 űrhajósai láthatták elsőként földünket az űrből 1968-ban. A földre küldött karácsonyesti üzenetükből idéztünk, amelyben Mózes első könyve első 10 versét olvasták fel a világ teremtéséről. Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.
Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik